Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Mezei Dániel vagyok, köszöntöm Önöket, vendégem pedig Antal Ferenc Ildikó Kilőve a Holdra című könyvről beszélgettünk, és főképpen nem is annyira kiadványra, inkább a témáról Szekeres Pál, paralimpiai bajnok, sportvezető vívó, aki korábban éppként is nyert olimpiai érmet, illetve világbajnoki érmet, és egy nagyon sikeres vívó pályafutás volt az övé, és aztán lett még sikeresebb parasportolóként, egy egészen hihetetlen történet, és erről beszélgetünk több szempontból. Én egy mondatot megjelöltem a könyvben, egy nagyon-nagyon erős mondatot, nekem legalábbis az, ugye a balesetről van szó. 91, ha jól tudom. Regensburg mellett az autópályán borult föl az a busz, amelyben ő is ott ült többet magával, ketten sérültek meg súlyosan, és azt mondja Szekeres Pali, hogy inkább vagyok Szekeres Pál kerekesszékben, mint Hidasi József éppként. Ugye ő vezette ezt a buszt. És engem meglepett, hogy mennyire keményen fogalmaz ő, aki egyébként nem szokott ilyen keményen fogalmazni ezzel az egész balesettel kapcsolatban, és azzal kapcsolatban, aki okozta, és azzal kapcsolatban, hogy utána végül is ő, hogy nem kért elnézést, és nem volt büntetve. Szóval ez a mondat, ez csak engem ütött meg, vagy valóban kemény?
Úgyhogy az elején a beszélgetés elején
inkább röviden válaszolt mindenre, és nagyon hamar eljutottunk ugye a balesetig, és én mindig mondtam, hogy menjünk vissza a gyerekkorához, még meséljen az edzőtáborokról, még meséljen a szülők cukrászatáról, tehát újra meg újra visszamentünk, és azt egyszer csak rájöttem, hogy ez nem csak azért van, mert könyvet írok, és részletesebben kell beszélgetni mindegy újságcikkhez, hanem azért, mert tolom magam előtt a balesettel kapcsolatos kérdéseket. Tehát én is izgultam, hogy...
De ez a könyvből is kiderül egyébként.
Igen? Érződik?
Hát igen, mert én arra gondoltam, hogyha ilyen dokumentumszerűen szeretném nézni, engem már ugye olvasom, és már érdekelt, hogy volt pontosan. És aztán végül megtaláltam, de hát azért már majdnem a harmadán túl.
Igen, de azt gondolom, hogy a Pali a balesetet, ő is kérdezte, hogy nem kezdjük a balesettel, abban biztos voltam, hogy nem. Tehát, hogy nem egy szenzációkönyvet írunk, aminek ugye egy cikknél a lead a legfontosabb, és az majd viszi az olvasót, de én nekem nem ez volt a célom, hogy megint a balesetet mutassam, hiszen arról nagyon sok interjú készült, ahogy te is mondtad, akkoriban ez egy hatalmas hír volt.
De ma már nem emlékeznek rá az emberek.
Igen, ezért van benne a könyvben, és ezért van egy könyv Paliról. De hogy, és azt gondolom, hogy méltó helye van ennek ott, ahol a könyvben, és sokat is beszélgettünk róla, tehát ha megnézed, nem csak a körülményeit írtuk le a balesetnek, hanem azt is a megelőző időszakot, mármint közvetlenül megelőző időszakot, illetve én többször visszakérdeztem arra, hogy mondjuk milyen volt felébredni utána, milyen álmai voltak, milyen rémálmai voltak. Ugye ez engem magánemberként is érdekel, hogyha valaki megtudja, hogy többé nem tud fölállni, akkor hogy mit álmodik, hogy
igen,
ébred
egyébként
föl.
Ez is egy nagyon erős rész itt a könyvben, amikor tehát, hogy arról is bejön vagy... és nyersen rögtön van, közdi, tehát... hogy ön többet nem fog járni.
A műtét jól sikerült, de ön többet nem fog járni. Igen. És ezt még Pali is azt mondta, hogy talán ezt akkor még nem kellett volna közölni, tehát ráért volna. És azt is mesélte, és nyilván jobb lenne, ha ezt ő mondaná el, hogy ő azért ott sokáig úgy volt Regensburgban, hogy majd meggyógyul. Tehát az embernek agya nem tud ilyen gyorsan átállni. Tehát, hogy sokáig az volt benne, hogy oké, most ez van, de majd meggyógyulok. Tehát időnek kellett eltenni, amíg felfogta azt, hogy ez az alapállapot, és ebből mondjuk azt lehet megtanulni, hogy hogyan kell ezzel együtt élni, és hogyan tovább, de hogy ebből kell kiindulni, tehát hogy az emberi agy azért nem ilyen azonnal tud ehhez alkalmazkodni, még hogyha, mit tudom én, tudjuk is, hogy ez van, ha felébredünk álmánkban, vagy egyáltalán egy beszélgetés során. Tehát volt olyan, mondta, hogy lementek, és már az is óriási dolog, hogy le tudtak menni nem a szálloda, mert mindig ezt mondom, hanem ahol volt a rehabilitációs központnak az éttermében, és akkor lementek, ott ettek, és fölálltak a barátok, és ő is fel akart állni a székből. Tehát, hogy még voltak ilyen önkéntelen mozdulatai. Tehát azt gondolom, hogy ez is egy hosszú időszak volt. Ezekről sokat beszélgettünk, de nekem azt gondolom, nagyon fontos az ő előélete, meg sőt, visszamentünk a nagyszülőkig. Tehát abban az első interjúban, amit még a könyv előtt készítettem vele, ő már mesélt a ludofikás nagyszülőkről, arról, hogy mit tudom én, kisiskolás korában megkérdezték, ugye a kommunizmus kellős közepén ki jár hittanra, ki milyen nyelvet tanul, és ő volt az egyetlen, aki hittanra járt, és német nyelvet tanult, hogy na, és akkor több ilyen története volt már gyerekkorból, ami meghatározta a későbbi mondjuk a közéleti, vagy egyáltalán a világlátását. Szóval azt gondolom, hogy Palit úgy lehet megismerni most, hogy megismerjük a baleset előtti életét, a balesettől függetlenül. És maga a baleset kapcsán pedig előbb-utóbb mi is eljutottunk oda, hogy most már beszélni kell róla, és én ott igen, többször elérzékenyültem, de volt egy történet, ami nagyon nehéz volt megállni, hogy ne ténylegesen sírjak, csak könnyezzek, és ugye Pali ezt azonnal kiszúrt, ő már tud róla úgy beszélni, hogy akár nekem is beszól, hogy most mit könnyezel ezen, ugye, hogy az édesapjának megjegyezte, hogy szedd össze magad, úgyhogy tartanom kellett magam, de az, amikor elmesélte, hogy az ő édesanyja és a Kuncsaba édesanyja elindultak Németországba ketten, úgy, hogy annyit tudtak, hogy mindkettőjük fia kirepült az autóból, és az egyikük biztosan kerekesszékbe fog kerülni, a másikuk meg nem biztos, hogy túléli a balesetet. És ugye ez a két nő ennyit tudtak, nem volt internet, ugye? Mind a ketten azért imádkoztak, hogy az ő fiúk legyen az, aki kerekesszékbe kerül, és túléli a balesetet.
Mobiltelefon sem volt.
Így van, persze, tehát semmi, tehát ezzel a hír darabbal indultak neki az autóútnak. És én azt gondolom, hogy ez azért nagy, talán hát a legütősebb történet az egész könyvből nekem ez.
Nem volt autópálya, tehát hogy ez egy most is sacra, nem is tudom, 14-5 órás autóút.
Igen, egy... igen. És ugye már akkor is Pali volt a nyerő. Tehát ha ezt kifordítjuk, tehát engem anyaként érintett meg ez a történet. Én is azért imádkoztam volna, hogy nem baj, igen, a kerekesszékes lesz.
Nyerő, hát az...
Igen, de olyan értelemben, hogy mindkét anya arra vágyott, hogy az ő gyereke legyen a kerekesszékes, és ez Pali volt, és jó, hogy Kuncsaba felépült, és most a könyvbemutató megmutatta az alsó karján egy nagy seb van, és egyébként jól van. Tehát nagyon maradandó nyomok nem lettek, nyilván Palinak meg igen, de hogy én azért mondom ezt a nyerőt, mert Pali minden, az életében mindig, a fiatal korában is ezt megerősítette a mester is, mindig nyerni akart. És valahol én azt gondolom, hogy még ebben a történetben is ő a nyerő, tehát ez ilyen értelem, és azt gondolom, hogy fél évnyi beszélgetés után én megengedhetem magamnak ezt a poént, mert hogy tényleg arról van szó, persze, hogy ebből is ki tudta húzni a legtöbbet, ahogy a balesetéből is, hiszen ne felejtsük el, hogy Magyarországon az, ahol most tart a parasport, vagy ahol most tart az akadálymentesítés, az neki köszönhető.
Igen, pont erre akartam áttérni, a Rendefenet hallgatják, és Antal Ferenc Ildikóval beszélgetek a Kilőve a Holdra című szekeres párról szóló interjú kötetről. Tehát pont erre akartam áttérni, de egy kicsit más megközelítés, hogy a sport az egy tradicionális műfaj, a legtöbb esetben Magyarországon az, mert hogy műhelyekről beszélünk, és egy egészen érdekes eset az övé, mert amikor azt mondjuk, hogy oké, a mostani, most már ugye visszavonuló háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázók véletlenül azért lettek olimpiai bajnokok, mert volt egy 76-os vízilabda csapat. A magyar futball sikertelenség az véletlenül annak eredménye, hogy a kommunizmuson 30-40 évig tudatosan visszaépítették a sportágat annak minden eszközével. Viszont Pali egy olyan helyzet, amikor valami egészen újat kellett teremteni, és az ő személye, az ő eredményei, az ő ismertsége, az ő, bocsánat, hogy így mondom, sztoria segített abban, hogy Magyarországon sokkal nagyobb lendülettel történjenek dolgok. Ezt ő is így gondolja?
Így. Ugye beszélgettünk egymással is, meg a könyv megjelenése óta néhány helyen sajtóban is megjelentünk így közösen, és ott is elmondta, hogy igen, azt gondolja, hogy a Jóisten egy másik vágányra állította, és neki ott volt feladata és küldetése, és hát ő abból igyekezett kihozni a maximumot. Tehát kerekesszékesként próbált híd lenni az épp sportolók és a kerekesszékesek, illetve a fagyatékosok világa között. És azt gondolom, hogy sikerrel. Tehát ő hozott egy olyan háttértudást, otthonosan mozgott a sportvilágában, amit aztán tudott kamatoztatni egy olyan területen, ahol viszont nem feltétlenül voltak meg ezek az ismeretek, és erről sokat beszélgetünk a könyvben is.
Igen, itt a könyvben többen elmondják ismert parasportolók, bajnokok, hogy ők tulajdonképpen annak köszönhetik az ő eredményeiket, a saját eredményeiket, egyáltalán lehetőséget, amit ők kaptak, hogy volt egy szekeres pál, aki végigjárta ezt az utat. Na most ő mit mond erről az útról? Ő mennyire küzdött ezért? Mennyire, és hogy látja nehéz folyamatnak ezt, amit elért végül is?
Hát, hogy mondjam, nem volt könnyű, mert nem lehetett az. De hogy az ő személyisége olyan, hogy azt gondolom, hogy mindenkivel megtalálja a hangot, akivel meg lehet találni, és van egy olyan humor, erős humorérzéke, ami a legnehezebb helyzeteken is átsegíti, akár tárgyalásokon is, ahol ez lehetséges. És egy olyan felkészültsége, egy olyan maximalista hozzáállása a munkához, hogy az segítette abban, hogy ő előre haladjon. Valahol mesélte, hogy mondták neki, hogy túl sokat akar, túl sokat kér, túl sokat megy, de tudta, hogy hát ez az egyetlen lehetőség, hogy megértesse annak fontosságát, hogy nincs két Magyarország, ugye, ahogy az egyik fejezet cím szól. És úgy tűnik, hogy biztos lehetett volna még többet tenni, de hát egy csomó minden nem rajta múlt, tehát azért legfelsőbb döntéshozó helyzetben nem kerül, de ott, ahol ő volt, ott ütött a vasat, amennyire lehetett.
Ő volt kormánybiztos, volt helyettes államtitkár, hogyha jól tudom, és erről az időszakról, ez még most is zajlik, ugye a politikai szerepvállalás mit mond, hogy mennyire könnyítette meg az ő lehetőségeit és ezt a munkát, mert ezért ez egy munka, ugye a fogyatékkal élőkért kifejtett tevékenység. Ez mennyivel könnyebb úgy, hogy politikai szerepvállalásként tette meg mindezt?
Hát mindenképpen könnyebb, mert így volt még közelebb a tűzhöz, ugye, még könnyebben tudott érvelni, illetve hát, helyettes államtitkárként döntéseket is hozni. De mondok még valamit, volt szövetségi kapitány az épek az épvívók között 2 évig, és azért arról is mesélt, hogy saját... hát mondjam, társai kérdőjelezték meg. Tehát ezt a döntést, hogy őt szövetségi kapitánynak választották, nem kis vita előzte meg. És volt, aki mondta, hogy Palikám, nagyon szeretünk, de hát te nem fogsz tudni. És mondta, hogy de, fogok tudni. Oda megyek, ahova kell, bejárom a világot, amikor kell. Tehát, hogy meg kellett győzni a saját kollégáit is arról, hogy ő ezt el tudja látni. Ugyanakkor a fiatalokat, illetve akiknek a szövetségi kapitánya volt, ott meg pikpak sikerült, ott is volt, mondjuk a nem is ellenállás, fenntartás, de azt mondták, ez is benne van a könyvben, hogy hú, most nem tudom, melyik kihez hasonlították, de egy népszerű focistához hasonlították, azt hiszem, hogy akárhova mennek, őt ismerik, tehát nem a vívókat, hanem őt, a szövetségi kapitány, tehát hogy tulajdonképpen jól jártak vele, mert egy közismert ember a szövetségi kapitányuk. Úgyhogy, és azt is mondták, hogy szeretik, hogy nem piszkálja őket. Tehát megvoltak a keretek, de hogy azon belül most 2 perces késésért nem tolta le őket, tehát hogy emberségesen bánt velük, és ezt nagyon értékelték.
Záró felvetés, de ehhez kapcsolódik. Az előszóban, talán az előszóban olvastam, és amikor még nem olvastam a könyvet, csak az előszót, akkor megütköztem egy picit a szegregáció kifejezés, hogy miért kell ilyen erőset írni ezzel kapcsolatban. De tulajdonképpen az ember ugye szegregáció az inkább faji megkülönböztetés kapcsán mondja, de itt is a fogyatékkal élőknek egy olyan megkülönböztetéséről, ha már a szövetségkapitányság szóba került, ami végül is annak minősíthető. Ezért használtad ezt a kifejezést?
Nem tudom, már nem emlékszem, mikor írtam meg az előszót, talán az ilyen szinopszisként a könyv előtt elkészült, de utána, miután eldöntöttem, hogy előszó lesz, még egyszer átnéztem, és engem nem zavart az a szó, tehát valószínűleg, én ha jól emlékszem, ő is használta ezt a kifejezést. Tehát ő 91-ben azért itt még, sőt, biztos vagyok benne, hogy használt, és lehet, hogy a könyvben belül, a fejezeteken belül is megtaláljuk, tehát akkor nagyon is ez volt a mindennap, és ő úgy érkezett haza, hogy ugyan Európa bajnok volt, de a naptára üres, mert ugye nem voltak verseny. Előtte a naptárjában egy gombos tű nem fért be, ugye egy szép magyar kifejezéssel, teljesen üres volt, és nem tudott hova menni, sehova nem tudott elmenni, mert minden, nem tudom, mi az akadálymentes ellentéte, de hogy szóval, hogy sehova nem tudott bejutni. Vagy volt olyan rendezvény, hogy színház, ha jól tudom, ezt nem írtuk le, ezt mesélte valamelyik beszélgetésben, hogy a szünetben haza kellett mennie, mert nem tudott bejutni a mosdóba. Vagy eseményre elment, és egy idő után ott kellett hagynia, mert nem tudott bemenni a mosdóba, mert nem volt akadálymentes. Tehát ez volt Magyarország 91-ben is még sokáig.
Hát, sokáig.
Tehát azt gondolom, hogy nyugodtan lehet szegregációról beszélni. A sport életben pedig azt mesélte, hogy együtt sportoltak a különböző sportolók, tehát valaki délelőtt pingpongozott, délután úszott, azért, mert nem volt aki mással.
Egy záró kérdés, hogyha valaki szeretné ezt a könyvet, hogy otthon boltban nem lehet kapni, de valahogy hozzá lehet jutni, mert valóban érdekes, ezt talán a beszélgetésből is kiderült.
Természetesen. Egyrészt ma este lesz egy beszélgetés, ahogy te is említetted, az MCC Scruton kávéházban a Verespálni utcában, ahol lehet például vásárolni. Lesz egy másik utolsónak tervezett beszélgetés szerdán a Budai Polgári Szalonban, ott is lehet vásárolni, illetve e-mailen lehet rendelni az antológia kiadótól. Az e-mail cím fent van a honlapon, ha jól emlékszem, antologia@napfolakitelek.hu. De érdemes a honlapot is leellenőrizni. Illetve vannak tervben további második kiadás, és akkor azt talán majd a könyvesboltokban is kapható lesz.
Nagyon szépen köszönöm. Antal Ferenc Ildikóval beszélgettem a Kilőve a Holdra című szekeres párról szóló interjú kötettől. Gratulálok hozzá.
Köszönöm szépen.
Ezért és a hallgatóknak is. Hallották itt a Tendeföldön.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.